A Malakiás könyve harmadik részéből olvasom Isten igéjét, a 10. verset. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamba, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Pár héttel ezelőtt, amikor közösségi vasárnapot tartottunk, akkor, és kértem, amit most is kérek egyébként, hogyha valakinek van olyan témája, amiről örülne, hogyha akár beszélgetés, akár igehirdetés formájában elhangoznának tanítások, dolgok, azt legyen olyan kedves berakni a versenyünkbe. És így bekerült ez a, valaki csak ennyit írt rá, hogy a tizedről. Egyből bevallom nektek, hogy egyből gyomorgörcsöt kaptam ettől a témától, hogy hogyan is lehet beszélni a tized kérdéséről. Mert a tizedről beszélni így szószékről az ilyen hot potato, tehát forró krumplé. Komoly sérüléseket lehet okozni, vagy komoly éretlenségekhez lehet olyan módon hozzányúlni, ahogy nem szabad. És talán még csak a tized kérdésén, tehát a pénzkezelésen túl a szexualitás az, amiről ennyire nehéz szószékről beszélni. Mert mind a két téma nagyon mélyen belenyúl a privát szféránkba. És mind a karakterünk, mind pedig a szocializációnk nagy mértékben meghatározza, hogy milyen módon élünk ezen a két területen. És ez a két terület, ahol a mindenkori hatalmi struktúrák megpróbálják irányítani az embert. A szexualitás és a pénz, a pénzünk ezzel a viszony az, amihez minden hatalmi struktúra, és ilyen értelemben, általános értelmében az egyház is hatalmi struktúra, megpróbálja valamilyen módon orientálni és befolyásolni az embert. Hát, amilyen szorongással kezdtem hozzá, hogy erről a témáról ma beszéljek, meg kell, hogy mondjam nektek, hogy a végén olyan örömmel fejeztem be. Életemben először komolyan végignéztem a Szentírásnak a tizedről szóló igéit, tényleg egy konkordancia segítségével majdnem minden legfontosabb ige helyet megnéztem. A MET-nek is van egy határozott múltja a tizedhez való kérdés viszonyulásában, és van egy bizonytalan jelene. Nem véletlen, hogy soha nem, egyetlen egy gyülekezetünkben sem hangzik el az igehirdetés végén az a bizonyos locus classicus, amit azért majd elő fogok hozni az igehirdetésen végén, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Egyrészt, mert nagyon sok szegény gyülekezetünk van. Másrészt meg személy, miközben, hát most is anyagi gondokkal küzdünk, meg minden egyháznak szüksége van anyagi forrásra, de ilyen örök ambivalenciában és szégyenkezésben vagyunk abban, hogy hogyan kérjünk, szabad-e kérni egyáltalán. Az egyház múltja ebben a tekintetben az, amit azt gondolom, hogy azok, akik úgy 10 évvel ezelőtt kezdtek az egyházhoz tartozni, és kérték a tagfelvételüket, hogy komoly elvárás volt a gyülekezeti tag, tehát a teljes jogú tagok felé a tized fizetés. Ezt nagyon világosan el is mondták azoknak, akik egyháztagságra jelentkeztek. Akik mostanában jelentkeztek, azok tőlem biztos nem, de azt gondolom, hogy más lelkésztől sem kapták ezt feltételként. Éppen ebből az ambivalenciánkból kifolyólag, de azt gondolom, hogy elérkezett az az idő, részint a mi közösségünkben is, de hogy az egyház közösségének egészén belül is, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Na nézzük meg ennek a kérdésnek a biblikus hátterét. A tized, illetve a tizedadás egy nagyon ősi, a vallásos élethez tartozó jelenség. nem csak a zsidó kultúrkörben, és már nem a keresztény, csak a keresztény kultúrkörben jelent meg. Ennek a bibliai nyoma egyébként az, hogy az 1 Mózes 14.20-ban le van írva, hogy Ábrahám tizedet adott mindenből Melkisédeknek, aki pedig megáldotta őt. És ebben benne van annak a nagyon ősi emberi gondolkodásnak a nyoma, hogy adok az Istennek, vagy az Istenségnek, vagy az Istenség letéteményesnésének anyagiakat, azért, hogy ő is adjon nekem. Adok, hogy adj. Ez egy nagyon régi, nagyon ősi, most így mondom, hogy vallásfenomenológiai alapelv, ami minden, az emberi gondolkodásban mélyen ott van, hogy valahogy le akarom kötelezni Istent. Ehhez képest volt nekem nagyon meglepő, hogy az izraeli vallásfelfogásban megfordul ez a gondolkodás. Miközben a mózesi könyvek nagyon komolyan beszélnek a tized kérdéséről. Vagy más megfogalmazásban egy a rabszolgasságból éppen kijött népet a mózesi törvények a szabadság megélésének a módjára nevelnek rá, többek között anyagi kérdésben is. A mózesi törvények, régóta így látom őket, de most, ahogy így ebben a kérdéskörben jobban belemélyedtem, azt látom, hogy a mózesi törvények, a törvény eszköz arra, hogy a rabszolganépet szabad és öntudatos néppé formálja. Nem máról holnapra, ezt nem lehet. Nemzedékről nemzedékre történhet ez csak meg. Mert mi formálja egy rabszolgatársadalom gondolkodását? Hogyan tudom elkerülni a korbácsot? És ha nem is voltunk úgy rabszolgák, ahogy az Egyiptomban ezt megélték, én azt gondolom, hogy az én generációmban biztos, hogy nagyon sokan ismerjük ezt a mentalitást. Hogyan tudom elkerülni a korbácsot, ami lehet, hogy csak verbális korbács. Az ilyen ember biztos, hogy a sumák megoldások embere lesz. Az ilyen ember megtanul a sorok között olvasni. Az ilyen ember biztos, hogy nem a nyílt kommunikációra nevelődik rá. Na, ez egy ilyen népet kellett Mózesnek, felnevelni, illetve lefektetni azokat az alapokat, amiket ha követnek, akkor szabad, öntudatos néppé fognak válni. Innen érthető egyébként, hogy amikor Mózes indulatos lesz, és megüti a kősziklát, többen ismeritek ezt a történetet, mert nagyon megharagszik a népre, tehát úgy elege lesz belőlük. És hát nem a népet üti, hanem a kősziklát üti meg azzal, hogy na, adjak nektek lázadók vizet? Akkor annak az lesz a büntetése, hogy nem mehet be az ígéret földjére. Sok olvasata van ennek, de az is ott van, hogy Mózes, ezt a népet így nem neveljük. Ez a nép elég korbács csuhogást hallott, elég a vezetőktől elég indulatot kapott. Így Mózes, te nem bánhatsz ezzel a néppel. Ha az a cél, ami a cél. És a törvény, a mózesi törvények arról beszélnek ennek a népnek, hogy hogyan és mit egyél. Hogyan és kivel házasodj. Hogyan vesd el a magot. Hogyan bánj az állatvilággal és a növényvilággal. Hogyan áldoz Istennek. És nekem meg volt róla győződve egészen eddig, hogy a tized kérdésem már a más Mózes 2-ben előfordul. A legelső hely, ahol a Szentírás, a mózesi törvények, a tized fizetésről beszélnek, az a 2 Mózes 27.30, ahol ez hangzik, a föld minden tizede az Úré. A Lévita, tehát a papság törvényénél kerül ez elő. Egy szabad ember hálával áldozik azért, mert kapott. Ugye ez alapvetően egy mezőgazdasági kultúra. Kaptam, Isten megáldotta a földemet, megáldotta a sütőtekenőmet, megáldotta a kereskedősömet, és ezért én hálából adok, sőt, szabályozott mértékben adok. A jövedelmem tizedét adom. És nem is úgy, hogy kiteszem a semminek, hanem, a tizedet odaadom a lévitáknak. Annak a törzsnek, aki a honfoglaláskor nem kapott területet Izrael földjén, akiknek a kultusz biztosítása, a nép identitásának a legmeghatározóbb területe, a kultusza volt, abból tudnak élni. Az is nagyon érdekes, tehát a tized azoké, akik a kultuszt működtetik. Akiket Isten elkülönített, de akik miattunk és értünk, ott állnak a szentélyben, és ott foglalatoskodnak az oltárnál, amikor áldozatot viszünk, amit feláldozunk. Nagyon örülök, hogy mi azon a közösségi megbeszélésünkön beszéltünk a tized-tizedéről. Emlékeztek rá? És lehet, hogy aki javasolta, azt tudta, mert a tized-tizede az Ároné volt. Tehát a léviták is fizettek tizedet, azt a főpapnak, Áronnak adták. Messze vinne, de talán emlékeztek rá, hogy a pünkösdi megbeszélésen beszéltünk arról, egy kicsit érintettük, hogy van-e mezitlábas egyház ezt a kérdést, és Áron sem lehetett mezitlábas, aki ezt a népet Isten előtt képviselte. Ha így összefoglalhatom, akkor így magamnak ezt fogalmaztam, hogy a Mózesnek törvényeknek a tizedre vonatkozó szabályai lényege egy szabad nép hálából visszaad valamit, amit Istentől kapott. Nagyon érdekes, hogy a tized fogalma már a Mózes 5. könyvében, a Deuteronomiumban kibővül. Zárólagos megjegyzés, a bibliatudósok szerint a Deuteronomium sokkal később keletkezett, mint a Mózes 4. könyve, lehet, hogy a fogságba, vagy valamivel a fogság előtt. És itt már az 5 Mózes 26.13-ban a tizedet a lévitának, a jövevénynek, az árványnak és az özvegynek szabad adni. Tehát kitágul a tizedfizetésnek a köre. Éppen ezért, ha megnézzük a prófétáknak azt az üzenetét, amikor a tizedkérdésről beszélnek, akkor két irányba gyakorolnak kritikát. Vagy a népet ostorozzák, hogy nem ad tizedet, vagy sajnál jót adni. De ha emlékeztek az egyik prófétán, hogy adtok, de a sántát, a vakot, amit nem sajnáltok, na azt viszitek oda az oltárra. Ez a prófétai kritika egyik fele. A másik fele pedig a papságnak szól, hogy szentségtelenül bánnak a nekik adott tizeddel. Gondoljunk csak Éli fiaira, akik ugye a pátacskájukat belerakták a legjobb falatokba. Emlékeztek talán erre a bibliai részre. Tehát a papnak se volt szabad akármit elvenni a tizedből. Na most ehhez a gyakorlathoz képest, hogy amit mi Ószövetségnek nevezünk, az nagyon részletekbe menően beszél a tizedről, az Új Szövetségben alig olvasunk róla. Én tényleg, amikor készültem, akkor így komolyan belenéztem, hogy csak ennyi. Sokkal többet gondoltam. Mert ugye egyrészt az egyház történelmi gyakorlat, másrészt az egyházi gyakorlat, így vagy úgy, tized vagy adomány, vagy akármilyen formában, de azért sokkal többet feltételez a Szentírásnak az újszövetségi üzenetében a tizedről, mint amennyi a valóságosan ott van. Nézzük meg, hogy Jézus hogy viszonyul ehhez a kérdéshez. Egyrészt azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Tehát nem teszi semmisé a törvényt, és a törvénynek azt a szeletét sem, amiről mi most éppen beszélünk, a tized kérdését. De tiltakozik annak a külsődleges, csak látszat szerinti megtartása ellen. A Lukás 11.42-ben ezt mondja a farizeusoknak, hogy elhagyjátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. És még hozzáteszi, hogy pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Mint ha azt mondaná, hogy oké, bocsánat, Jézus itt biztos nem mondott, de hogy nem arról van szó, hogy a tized érmében vagy, vagy nem, arról van szó, hogy mi a lényege. És hogyha nem ítéltek igazságosan, és nem vagytok irgalmasak és hűségesek, akkor a tized fizetéseteknek és érvényét veszti valahol, az értéke és érvényét veszíti. És akkor most, hogy mélyként lépünk el még egyet, hogy ehhez képest rendkívül meglepő, hogy Pál sehol nem említi a tized fizetés kérdését. Pedig Pál rabbi, pedig Pál a zsidó hagyományon fölnőtt gondolkodó. Aki beszél, és sokat beszél, az a zsidókhoz is levél szerzője, de azt tudjuk, hogy ő nem Pál. Ő valóban a zsidó keresztényeknek, akik azoknak a keresztényeknek, akik egyszerre őrizték a zsidóságukat és a kereszténységüket is, nekik ír. Pál nagyon sokat beszél a keresztény élet mindennapi megéléséről, a Krisztusban nyert szabadságnak az etikettjéről, ugyanakkor direktben sehol nem beszél a tized kérdéséről. Az viszont szempontokat. És azt mondja, hogy aki ügyel a napra, az Úrért ügyel. Aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. A szabbat megtartásának a kérdése az a zsidóságban hát nem egyenrangú a tizedfizetés kérdésével, hanem sokkal előbb van. És ebben a kérdésben Pál egy rabbi, volt rabbitól érthetetlen módon azt mondja, hogy ha ügyelsz, megtartod, ámen testvérem. Ha nem ügyelsz, ámen testvérem. Mint ha azt mondaná, hogy nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, hanem azt, hogy miért csinálod. És most rakjuk át ezt a tized kérdésére. Ha belerakjuk a jövedelmünk tizedét a persejbe, amit mindig elfelejtünk kirakni, akkor azt az Úrért tesszük. És ha nem rakjuk be a tizedét, vagy csak annak a töredékét rakjuk be, vagy egyáltalán semmit nem rakunk be, azt is az Úrért tegyük. Ne azért, mert nagyon rossz a pénzkezelési technikánk. Ha berakom, akkor a keresztény az egészet, vagy a töredékét, azt a keresztény meggyőződésem alapján rakjam be. Nem azért, mert a hó végén ennyi maradt, hanem azért, mert belül én már egyszer eldöntöttem, hogy abból, amit Istennek adott, a pillanatnyi körülményeim között ennyit tudok visszaadni. Egy időben ismertem egy nagyon kedves családot, akik tényleg a tizedfizetés kultúráján nőttek fel, tehát mind a kettő hívő családból származott, ők maguk is ilyen alapon kötöttek házasságot, akkor éppen volt 3 tanuló gyerekük, és hát nem álltak valami fényesen anyagilag. És ott álltak egy hónapban, kifizetlen számlákkal, és akkor a férje azt mondta neki, hogy a feleség mondta ezt nekem, hogy tudod, én úgy döntöttem, hogy ebben a hónapban a tizedünket egy rászoruló családnak fogjuk adni. Befizetjük a számláinkat. És ugye értitek, hogy ez egy mennyire helyén való és tisztességes mondat volt. Pál beszél az adakozásról. A legismertebb, és itt van az a locus classicus, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Isten, a 2 Korintus 9:6-8. Ezt egy kicsit részletesebben felolvasom. Tudjátok pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne keftelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesen éljetek minden jó cselekedetre. Ezzel még Gyuri is egyetért. Mit mond itt Pál? Ahogy eldöntöttétek. Mintha azt mondaná, hogy gondold meg, kedves gyülekezeti tag, kedves közösségi tag, hogy amikor akár havi rendszerességgel, akár egy konkrét célra adsz, mennyit adsz? Hogy az a te pénzgazdálkodásba, a te hitedbe, a te életfolytatásodba hogyan és mi módon illik be? Ne kedvetlenül és ne kényszerítésből, azaz semmiképpen ne megfelelési kényszerből. Egy rang erőltetett szabályrendszernek megfelelően adjunk. Jókedvűen. Én azt gondolom, hogy a hálaadás és a jókedv összefügg. Mint ha azt mondanám, hogy ha tudsz hálából adni, adj! Én tényleg ismerek magas jövedelmű embereket, akik nem a fizetésük tizedét adják, hanem a felét. Mert annyit keresnek. És mert az életük egy pontján belátták, hogy még így is az átlagnál messze jobb módon vannak élni. És ismerek a szegény özvegyasszony két filléréhez hasonló embereket, akik emberi számítás szerint nagyon keveset adnak. De mindig úgy nézek rájuk, hogy ez az özvegyasszony két fillérje. És azt gondolom, hogy mind a kettő a helyén van. Az újszövetségi, vagy a pári gondolkodás szerint. A hálás ember tud jókedvűen adni. Mi a törvény lényege? Az, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és vedd a barátodat, mint magadat. Most itt nagyon kemény azt mondom, vagy határozottan azt mondom, hogy szeresd az Urat és a fele barátodat a teljes pénztárcáddal. Mert nem az a kérdés, hogy mennyit adunk. Egyáltalán nem az a kérdés, hanem a anyagiakhoz való viszonyulásunk része a hívő gondolkodásunknak. Így szokták mondani, én nagyon nem szeretem ezt a formulát, hogy megtérte a pénztárcánk. De értitek. Isten uralma alatt van-e? Ahogy fontos, hogy Isten uralma alatt legyen az életünk egésze. Isten uralma alatt van-e az anyagi kérdésekhez való viszonyulásunk? És én azt gondolom, hogy ezen a területen mindnyájunknak van megbánnivalója. És talán nem azért, mert nem adakoztunk eleget, hanem én, ha magamra gondolok, azt gondolom, hogy nagyon sokszor költök feleslegesen. De ha megtért a pénztárcánk, vagy szeretnénk, hogy megtérjen, akkor adakozzunk. A nekünk adott mértékben, úgy, ahogy azt mi eldöntöttük, és ahogy jókedvel tudjuk tenni. És most ilyen nagyon provokatívan hadd mondjam azt nektek, hogy elterveztem otthon, hogy ilyen szimpadiasan fogom csinálni, de elfelejtettem kirakni a persejt, hogy testvérem, ha fontos neked a MET, Józsefvárosi gyülekezet, ha fontos neked, hogy a MET Józsefvárosi gyülekezete meg lesz a színpadi kellékem,
ide szeretnéd?
Nem, oda, jó. Tehát kedves testvérem, ha fontos neked, hogy a MET Józsefvárosi gyülekezete bizonyságot tegyen érett pénzkezeléséről, az egyház nagy nyilvánossága előtt, ugye minden évben én, mint lelkész, beszámolásra tartozom, akkor adakozz. Ha fontos neked, hogy a jövevények, árvák, özvegyek, hajléktalanok, mély szegénységben élők, segítsünk, akkor adakozz a neked adott mértékben. De ha fontos neked, hogy azok, hogy mire költjük az adományodat, hogy megfelelő módon használjuk-e, akkor kérd számon, elsősorban rajtam, mint a gyülekezet lelkészen, és kérd számon azokon, akik által a közösség ezzel megbízott, a pénzkezeléssel megbízott, vagyunk itt páran, hogy valóban arra költöttük-e az adományodat, amire te szántad. Mert hadd kapcsolódjak vissza ehhez a pénz, az prófétai hagyományhoz, amely két irányba gyakorolt kritikát, az adományozó felé, de az adományt felhasználó felé is. Nagyon nagy gyomorgörcsel vettem tudomásul, hogy egyszer nekem a közösség előtt beszélnem kell a tized kérdéséről. De felszabadultam, és azt nyilván látjátok is. Mert még a saját magamnak is ki tudtam alakítani egy úgymond biblikus álláspontot, amit jó szívvel tudok képviselni felétek, és az egyház felé is. És jó szívvel tudom mondani azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönöm, hogy látsz bennünket az életünk minden egyes területén. Hogy bánunk a testünkkel, hogy bánunk a másikkal, hogy bánunk az anyagiakkal, milyen a kommunikációnk, milyen a törődésünk magunkkal és másokkal. Hogy legbelül kik vagyunk. És én úgy köszönöm, Uram, hogy engem személyesen felszabadítottál, de szeretném, ha a testvéreimet is felszabadítanád, egy érett pénzhasználatra. Állj meg bennünket azzal, hogy felmérjük a magunk szükségleteit, és fel tudjuk mérni azt is, hogy mi az, ami számunkra adott mértéke annak, hogy támogassunk ügyeket, amik fontosak, hogy az anyagiakon is keresztül is építsük a te országodat, hogy meglássuk azt, akinek nincs. Uram, olyan sok görcsöt hordoz ez a kérdés. Állj meg bennünket azzal az érettséggel és szabadsággal, amire végül is te szeretnél bennünket eljuttatni, ahogy te szeretnél bennünket látni. Amen.